Köszönjük, drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében, hogy az új évben folytathatjuk a munkát, folytathatjuk az evangélium hirdetést, folytathatjuk az elveszettek megmentését. Köszönjük, atyám, a te örömödet, békességedet, amely velünk van, és hálát adunk a te szent igédért, amely szövétnek az utunk során megmutatja ez a világosság, hogy merre kell mennünk. Hálát adunk, atyám, hogy te megoltalmazol bennünket az ellenség csapdáitól. Köszönjük, Szent Szellem, a vezetésedet. Köszönjük, Uram, mindaz, ami tőled származik. Hálát adunk az Úr Jézus Krisztusnak a teljes körű megváltásunkért, a szabadulásunkért, az igaz voltunkért. Köszönjük az örök életet, és hálát adunk, hogy örökre veled lehetünk. Minden dicsőség, Uram, téged illet. Köszönjük, hogy te tanítasz bennünket arra, hogy milyen jogok és kiváltságok tartoznak hozzánk, hogy a hatalmunkat mind nagyobb erővel tudjuk használni és gyakorolni a Jézus nevében. Hálát adunk, atyám, a változások évéért, és ez alatt a szükséges és pozitív változásokat értjük. A szíveteken levő minden kívánság teljesedjen be az életetekben. Ezt kívánjuk a számotokra. Hálát adunk, Uram, a gyógyulásokért, a szabadulásokért, az áttörésekért. Mert az ellenség minden gonosz munkája terve a talpunk alá vettetett, és mi ott is tartjuk a Jézus nevében. Nem tűrünk el semmilyen garázdálkodást a felség területünkön. Nem tűrünk el semmilyen gonosz munkát az életetek felett. Rendet, isteni rendet rendelünk a számotokra, az otthonotokba, békességgel együtt, szeretettel együtt a Jézus nevében. És kiárasztjuk a kijelentés, bölcsesség, tisztálátás szellemét, hogy megértést kapjanak a házatok népe Isten dicsőséges üzenetéből, igéjéből, a Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
Amen.
Még egyszer kívánj boldog új évet a szomszédodnak.
Boldog új évet.
köszöntjük a szeretett családunkat. Pénteken volt egy búcsúztató a krematóriumban. A szertartás előtt érezhető volt az Úr jelenléte. És végül is 7 ember kapott lehetőséget az üdvösségi ma elmondására, és minden hét el is mondta. Köszönjük az Úrnak. Ez a szombati ima konferencia is igen erőteljes volt. Előjárunk még visszatért egy pillanatra karácsonyra, hogy annyival egészül ki a december 22-i tanítás, hogy ott az első oldalon, a szövegben, ott volt egy olyan megfogalmazás, hogy fontos dátum december 25-e, ami Jézus fogantatása, és 2 év múlva december 25-e megint fontos dátum, az pedig a 3 bölcsnek a látogatása. Tehát Jézus akkor már 15-16 hónapos volt, amikor ők meglátogatták, és ebből a kis tanításból többektől hallottam, hogy kijelentést kaptak, hogy a Heródes miért a 2 év alatti gyerekeket ölette meg. Mert Jézus is már elmúlt 1 éves. És a múltkor ugyan azt mondtam, hogy a csillagállások azok 2 hétig voltak fenn. Az eredeti szöveg a jó, hogy a 2 év. Mert valamilyen csillagállásoknak valóban kellett lenni. Egyrészt a születésre vonatkozóak, másrészt pedig ugye mi vezette a bölcseket. Úgyhogy ennyi a kiegészítés. Elkészült a kis újságunk. A hálaadásról van az első oldalon szó, amiről múlt héten hallottatok tanítást. A második oldalon az égi jelekről olvashattok, és ez a kép nagyon jól szemlélteti azt, hogy hogyan alakul ki a vérhold. A Földnek, látjátok, itt kétfajta árnyéka van. Van a világosabb szürke árnyéka, és van az egész sötét árnyéka. Amikor a nap fényét a Föld eltakarja a hold elől, akkor is a visszaverődő fények a holdat ilyen vöröses, narancs színűvé teszik, és ezt nevezik vérholdnak gyakorlatilag. Egyelőre a 2014-ben előforduló 2 hold fogyatkozást írtam fel. Ezek nem láthatók Európából. És úgy fogalmazódott meg a szívemben, hogy Isten megmutatja a világnak mindenhol ezeket a vérholdakat, a teljes holdfogyatkozást. Majd 2015-ben a második holdfogyatkozás, a szeptemberi, az lesz látható itt Európában, Közel-Keleten, tehát a Szentföldön. A harmadik oldalon találjátok azt a kis tanítást, hogy ne hagyd berozsdásodni a hitedet, tehát működtesd magyarul. És a végén, a negyedik oldalon pedig abból a proféciából van egy rövidebb változat, amit a múlt héten felolvastunk. De megtalálható a Békevár oldalon ez is, és amit most fel fogunk olvasni, a Koplent profécia is. Halleluja, dicsérjük az Urat! Örülünk, hogy folytathatjuk az új évben a munkát. Elsőként felolvassuk a Kenneth Copeland proféciát a 2014-es évre.
Kenneth Copeland proféciája a 2014-es évre. Vesd a te szemeidet oda, ahol lenniük kell. Rám néz, azt mondja az Úr. A szavaimat helyezd oda, ahol lenniük kell, a szádba és az elmédbe, mondja az Úr. Igényeld, várd el, hogy a te szád és a hittel kimondott szavaid beteljesedjenek, hogy azok kimondásra kerülnek, te pedig légy közösségben velem, mert nagyszerű terveim vannak számodra, és együtt jól elvégezzük a munkát. A dolgok hozzád fognak jönni, mert én szervezem ezt. Én futni fogok ott, ahol te csak sétálni tudsz. Olyan helyekre viszek el, melyről soha nem is álmodtál, amelyről nem is gondolkoztál. El foglak vinni a szentség helyére, a velem való közösség jelenléte helyére, ami el fog juttatni arra a helyre, ahol egy pillanattal ezelőtt voltál, amiről nem tudtad, hogy beszélhetsz bárkinek vagy sem. Mint Mózes, szent helyen állok. Az én Istenem van itt jelen, és én nem vagyok többé az ő szolgája. A fia vagyok, és örömmel s hálaadással szolgálom őt. Szóval dicsérj engem, és tudd, hogy semmit nem tartok tőled vissza. Több, mint elegendő van számodra eltervezve, hogy minden körülmény felett győzni tudj, nem csak fizikailag, nem csak mentálisan, nem csak anyagilag, hanem mind a szellem, a lélek, a test és az anyagiak területén, az emberi létezés teljes spektrumát lefedve lett elkészítve számodra, hogy győzelemben tudj járni. Ó, ezek a napok Isten hatalmas bölcsességének és túláradó gazdagsága eljövetelének napjai a földre, az áthelyezés napjai. Az ő javai, az ő gazdagsága, az ő befolyása áthelyeztetik a világból, a sötétség birodalmából Isten országának kincses házába, hogy a királyság evangéliuma hirdetessék, s azok a küldetések és életek, amiben én befektettem, bejöjjenek a királyságomba. Tehát örvendezz! Mindig is gazdagok voltatok, és néhányotok még csak most fedezi ezt fel. Ti társ örökösök vagytok, gazdagság örökösök. Már megvan ez nektek, hozzátok tartozik. Igényeld ezt, szólítsd elő, s én és az angyalaim a kezedbe fogjuk ezt adni. Igen, ezek a napok azok, amelyeket már kerestél. Ezekre a napokra vártál, tehát örvendezz. Lépjél ki, lépj fel és lépj be. Halleluja! Mi a helyzet 2014-jel? Csodálatos év ez Isten királysága számára, és ahogy ezt korábban mondtam, így szól az Úr, ez a halál feletti győzelem éve, a szeretet megnyilvánulásának éve. A kinyilatkoztatott szereteté, mely maga Jézus, mert én kinyilvánítom magam 2014-ben olyan módon, melyen nem tettem ezt meg évszázadok óta. Olyan módon fogom magam kinyilvánítani idén, ahogy még soha ezelőtt ezen a bolygón. Tudod, nagyon sok minden van elraktározva ennek a generációnak, mely eddig még soha nem volt látható, mert itt az ideje összegyűjteni még több elveszett lelket, amennyit eddig még soha itt a Földön. Az idő elérkezett, és ti benne vagytok már. Halleluja, benne vagytok.
Amen. Nagy csodák előtt állunk röviden összefoglalva. Mondjuk együtt. Hogy a marháim úton vannak hozzám.
A marháim úton vannak hozzám.
Ez a gazdagságot jelenti, a vagyont. Régen ugye, amikor nem volt fizetőeszköz, akkor állatokban, jószágokban mérték a gazdagságot. És van ereje is. Folytatjuk a közben járás művészete sorozatunkat. Van belőle még néhány rész. 8. rész következik, a sötétség erői ellen való közbenjárás. Ez a tanításunk címe. Igazából ez a 25. alpont. A Dániel 10.12-nél kezdjük az ige tanulmányozását. Érdemes lesz ezeket a részeket, ha a szíveteken van, és van időtök áttanulmányozni kicsit az előzményeket, mert elég sok igénk van mára, és inkább csak utalok néhány esetben, hogy arról van itt szó, hogy Dániel részlegesen böjtölt, és imádkozott, és így kereste Istent. Tehát olvassuk a Dániel 10.12-t.
És mondanékem, ne félj, Dániel, mert az első naptól fogva, hogy szívedet adtad megértésre és sanyargatásra a te Istened előtt, meghallgattattak a te beszédeid, és én a te beszédeid miatt jöttem.
Amen. Három hétig tartott az imát követően, amíg az angyal a válasszal megérkezett. Ennek ellenére Dániel imája az első napon meghallgatást nyert. És ezt nagyon írjátok fel a szívetek táblájára. Az ima pillanatában választ nyer az imádságunk, a kérésünk. De mégis 3 hétig kellett válni Dánielnek arra, hogy az üzenet megérkezzen. És a titok a 13. versben olvasható, menjünk tovább egy verset.
De Perzsia királyságának fejedelme ellenem állott 21 napig, és ímé Mihály egyike az előkelő fejedelmeknek eljöve segítségemre, és én ott maradék a perzsa királyoknál.
Amen. Két fogalmat kell tisztáznunk. Ezért érdemes az egész részt majd ott átolvasni otthon. Említi az ige perzsa fejedelmét, és egy másik esetben említi perzsa királyát. Ez két különböző lény. A perzsa fejedelme az egy gonosz szellem. És ez a perzsia fejedelme a második égben harcolt az angyal ellen, aki hozta az üzenetet. Hogyha visszatekintesz majd otthon az első versre, akkor ott megtudjuk, hogy abban az időben Círus volt Perzsia királya. És az ő uralkodásának a 3. évében történt ez a bizonyos dolog. A segítség Mihály főangyal személyében érkezett, ő volt az erősítés, annak érdekében, hogy az üzenet elérkezzen Dánielhez. Megkapja a választ, nem is megkapja, hanem a választ célba érjen. És ennek vonalában tudjon ugye tovább lépni, haladni. Ne felejtsétek el, hogy ma ugyanígy akadályokba ütközhetnek az imáink. Ezért van az, hogy időnként várakozni kell arra, hogy az ima valóságot öltsön. Tehát a válasz az imával egy időben megadatik. Isten meghallgatja és megválaszolja. Hogyha késlekedni látszik a valóságba jövetel, akkor nagyon hasznos dolog, hogyha ezt az imát, az utólevő választ megöntözzük hálaadással, megöntözzük az igével, úgyhogy a helyzet felett ismét megvalljuk az igét. Nem kérjük újra, nem imádkozunk újra, csak kijelentjük, hogy arra a helyzetre milyen igazság vonatkozik. A Győzedelmes Gyülekezet című könyvben. Kenneth Hagin foglalkozik a kettős királysággal. Ha valakit érdekel, ajánlom szíves figyelmébe. Ugyanis kettős rendszerű királyságban élünk. Vannak a földön látható uralkodók, akik testben élnek, még elvétve akadnak királyok is, de most már ugye több helyen miniszterelnök és más különböző titulussal illették a földi vezetőket, de vannak láthatatlan démonikus erők, akik szeretnék befolyásolni a vezetőket, a nemzeteket, az országukat, és ez attól függ, hogy ki milyen mértékben nyitja meg magát erre. Amikor az ördög Jézust megkísértette, akkor ugyanezt a helyzetet látjuk. Azt mondja a Lukács 4. fejezetében, az 5-6-os versben válaszként az ördög Jézusnak, hogy néked adom a földnek a különböző területeit, mert nékem adatott. Tehát az ördög azt mondja, hogy a föld neki adatott. Az új szövetségben a 2 Korintus 4.4 sátánt nevezi e világ istenének. És ez így van. Sajnos az emberek nem tudják, akik nem járnak gyülekezetbe, mi sem tudtuk. Csak néha elgáncsolt bennünket. Vissza kell kanyarodni a legelejéhez, hogy amikor Isten az embert megteremtette, behelyezte a bölcsödébe, amit úgy hívott, hogy Édenkert, és minden jóval ellátta. Szoros szellemi kapcsolatban voltak, átadta az embernek Isten a hatalmat, a kezének a munkája feletti hatalmat, De az ember nagyon korán elbukott, felségárulást követett el, és azt a hatalmat, amit Isten az emberre ruházott, ő ezt tovább adta egy bérleti szerződés keretében. Tehát azért mondhatta azt a sátán, hogy nékem adatott, mert Ádámmal egy bérleti jogviszonyt létesített. Isten nem tartja vissza a választ. Amikor mi imádkozunk, ő meghallgatja, útnak indítja a választ, de esetenként előfordul, hogy várakoznunk kell. Mert a sötétség erői megpróbálják feltartóztatni a választ, illetve a valóságba jövetelt. Efézus 6.12-ben egyetlen verset nézzünk meg, de érdemes lesz elolvasni ezt tovább is, mert ott van a szellemi fegyverzet, amit naponta fel kell öltenünk. Efézus 6.12-ből viszont ki fog derülni, hogy nem fizikai síkon kell hadba szállnunk az úgymond ellenséggel, hanem teljesen más módon. Efézus 6.12. Figyeljétek meg, hogy négyféle démonikus erő létezik, amit felsorol az írás.
Mert nem test és vér ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság szellemei ellen, melyek a magasságban vannak.
Köszönjük, Uram, hogy hatalmunk van ezek felett. Tehát négyféle titulust jelöl meg az ige, hogy milyen rangban vannak. Ez olyan, mint egy katonai rang létra. A nékünk azt jelenti, hogy a gyülekezetnek, aminek mi személyesen tagjai vagyunk. Tehát a gyülekezetnek nem fizikai síkon kell hadba szállni, hanem szellemi fegyverrel kell elvégezni a munkát. Sokszor ez a probléma, hogy a hívők nem a valós ellenséggel csatáznak, hanem a kispista Jóskával, meg a Gipsz Jakabbal kötik össze a bajuszt. És nem a valós ellenséggel, ami a háttérben ott kuncog, és próbálja irányítani a dolgokat. Nem a valós ellenséggel harcolnak a keresztények sok esetben, mert nem ismerik fel ennek az igének a világosságát. Hogyha ezt a hívők megértenék, akkor sikeresek és győztesek lennének az életükben. 1 János 5.19-hez lapozunk. Azt fogjuk itt olvasni, hogy a világ a gonoszságban vesztegel.
Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonoszságban vesztegel.
Itt két dologról beszél, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, mi egy másik királysághoz tartozunk, de ez a világ a gonoszságban vesztegel, és a bővített fordítás ezt sokkal világosabban adja vissza. Így szól, az egész körülöttünk levő világ a gonosz hatalma alatt van. Amit az előbb említettem, hogy Ádám átadta a föld feletti hatalmat a sátánnak. Sátán mindazokat uralja, akik nem születtek újjá, azaz nem Jézus az uruk. Dicsőség Istennek, nálunk történt egy rendszerváltás. Abban a pillanatban, amikor életünket átadtuk az Úr Jézusnak, kikerültünk a sötétség hatalmából, és átkerültünk Isten dicsőséges királyságába. De a sátán nem uralkodik azok felett, akik az Úr Jézushoz tartoznak. Megpróbál befolyást gyakorolni, kétségtelenül, de nincs joga hozzá. Mert Isten gyermekei vagyunk, és Isten temploma vagyunk. Tehát nyugodtan oda csaphatod, oda mondhatod az ellenségnek, hogy semmi tünetet, problémát, fájdalmat nem tehet rád, mert te Isten temploma vagy, és Isten gyermeke vagy. És ehhez nincs joga. A Biblia azt is mondja, hogy mi nem e világból valók vagyunk. mert a mi állampolgárságunk a mennyekben van. Kettős állampolgárok vagyunk jelen pillanatban, mert még földön élünk testben, ezért van egy magyar állampolgárságunk, de van egy mennyei állampolgárságunk is. És a világosság gyermekévé váltunk, amikor befogadtuk az Úr Jézust. Kolossa levélhez lapozunk, az első fejezethez. Én mondom a bővített fordítás szerint, otthon majd megnézitek, hogy hogy szól a miénk. Kolossa 1-ben, a 12-13-ig. Az Atya kiragadott bennünket a sötétség uralmának ellenőrzése alól, és magához vont, és szeretett fiának országába helyezett át. Halleluja! Itt jól érezzük magunkat. A világ majd azt fogja mondani, hogy te nagyon megváltoztál. Hasonlítsuk össze a szellemi erőket. A Szent Szellem egy úri ember. Semmire nem fog kényszeríteni. Nem akar leuralni. Ő tanácsol, hogy a legjobb lenne, ha ezt tennéd, te meg eldöntöd, hogy engedelmeskedsz neki, vagy nem. Most már azt hiszem mindannyian tudjuk ennyi tanulmány után, hogy a legjobb, hogyha a Szent Szellemet követjük. Az a legbiztonságosabb és legeredményesebb. A sötétség erői, a démonok viszont nagyon erőszakosak, űzik, kényszerítik az embereket különböző dolgok megtételére. Arra is, hogy a pirosnál adjál gázt, és még hajcsát. Csak ilyen hétköznapi dolgot említsek. De van ettől rosszabb is. Légy nagyon óvatos. Mert az erőszakos emberek mögött általában démoni motiváció áll. Fel lehet ismerni az illatáról. És ez bizony látható egyes vallásos körökben is. Olvastuk az előbb az Efézus 6.12-t, és ott elhangzott az, hogy a gonoszság szellemei a magasságban, vagy más megfogalmazásban, a gonoszság szellemei az egekben. A King James ezt mondja, hogy gonosz szellemek az egekben. A magasság szó a görögben jelenti azt, hogy égi, ég feletti. A Biblia három égről beszél. A 2 Korintus 12.2-ben majd látjátok, hogy Pál elragadtatott a harmadik égig. Hát ha van harmadik ég, akkor kell lenni elsőnek is és másodiknak is. Ezek következőképpen vannak meghatározva. Az első ég az atmoszféra, ami körülveszi a Földet. A második a világ űr, és a harmadik a menny. És a Pál oda ragadtatott el. Meg Jesse is, és még sokan mások. Dicsőség Istennek, a harmadik égből a sátán kivettetett akkor, amikor az Úr Jézus felvitte a szent vérét, és meghintette a szentek szentjét. Tehát már csak az első és a második égben van mozgástere. De ez mind jobban szűkül. Az Ezékiel 28-ban van egy hosszabb szakasz az 1-től 10-ig, amit otthon legyetek szívesek, olvassatok el. Az Úr szava Ezékiel prófétán keresztül szól. Mégpedig Tírus fejedelméhez. Ez egy ember. Egy vezető ember. Egy valamilyen uralkodó posztot betöltő ember. És kap egy intést azért, mert büszkén felemelte magát. Aztán folytatódik a 11-től a 19-es versig, itt Tírus királyához szól. Kettő között az a különbség, hogy a Tírus fejedelme az egy ember, egy földi uralkodó, míg a Tírus királya az egy sötét erő, az egy sátáni erő. A 11-es verstől levő profécia az gyakorlatilag Lucifernek szól, illetve miután elbukott, sátán és ördög az ő neve. Tehát Isten szól a sötétség erőihez. Szeretném még egyszer említeni azt, hogy kettős királyságban élünk. És itt ebből a fejezetből is látszik, hogy Tírus, mint ember volt egy földi uralkodó, és egy ugyanolyan nevű démon uralta az egeket, illetve igyekezett az embereket ugye befolyásolni. Ne ijedjetek meg attól, amit most mondok. A földön minden lényt láthatatlan szellemek uralnak, vagy befolyásolnak. Nem kell ettől megijedni, mert nekünk hatalmunk van mindezek felett. De szükséges tudnunk, hogy megfelelő lépéseket meg tudjuk tenni. A kérdés az, hogy a hívő ember, illetve a világi ember minek nyitja meg magát. A hívő ember választhat, megnyithatja magát a Szent Szellemnek, és követi az ő vezetését, útmutatását. Néhol a hívő is viszont megnyílik a démoni erőknek, és az rossz vágányra viszi az ő életét. Hogyha az emberek megértenék, hogy a szellemvilág egy valós világ, Isten országa kezdet és vég nélküli, akkor a hit nagyon könnyű és nagyon természetes dolog lenne. Hogyha elhiszed, hogy az imád pillanatában képes megfogadni a kívánságod a szellemi világban, akkor az képes megvalósulni is, ahogy írja Márk 11.25. Mert meg lesz néki, amit mondott. Illetve amit imádságaitokban kértek, higgyétek, hogy azt már megkaptátok, és meglészen néktek. Nem, először azt mondja, hogy higgyétek, hogy már megkaptátok, ez a múlt idő, és meglészen néktek, az a jövő idő. Kicsit furcsának tűnik egy kívülállónak, de mi értjük, hogy miért van ez így. Mert elhisszük, hogy a kérés pillanatában megfogant ez a dolog. És bábáskodni kell mellette, hogy az megszülessen. Efézus 6.18-hoz lapozunk. Előtte van ugye a szellemi fegyverzet, amit azért gyorsan felsorolok. Az igazság derékszíja, a megigazultság mellvasa, a sarú a lábainkon, a hitnek a pajzsa, az üdvösség sisakja és a szellem kardja. Ez a szellemi fegyverzet része. Képzelj el egy páncélos vitézt, mint régen. Vagy ha bemész egy várba, egy múzeumba, akkor ott ilyeneket még látsz. Körülbelül ehhez hasonlatos, ahogy Isten bennünket, hívőket felöltöztetett. Ebből egyedül egy a támadó fegyver, a szellem kardja. Többi mind védekező. Most olvassuk el az Efézus 6.18-at.
Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozzál minden időben a szellem által, és ugyanezen dologban vigyázván minden álhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért.
Amen. A 17-es vers végén nincs pont. Egy másik fordítást néztem, ott kettős pont van, tehát ott sem fejeződik be a mondat. És amikor olvassuk a szellemi fegyverzetet, akkor nem elég a 17-esig olvasni. Mert a 18-as vers is hozzá tartozik a következők miatt. Mivel imáinkban a sötétség erőivel tusakodunk, mégpedig a szentekért, az ima előtt fel kell vennünk a szellemi fegyverzetet. És Jézus nevében teljes hatalommal kell odaállnunk a törésre. Kigyulladt a fény. Hát az eredményesség érdekében szükséges, ugye, mindig tisztában látni és a világosságba járni, amit Isten ad a számunkra. És hogyha ezt tesszük, akkor így szerezhetünk érvényt a jogainknak, a kiváltságainknak, és így lesz nagyobb tekintélyünk az ellenség előtt. Mert oda tudjuk mondani, hogy ez az én hatalmam, ez az én jogom. Ez az én cukrom, és elveszem. Nem sokára jönnek a választások. A választói jogot mindenki saját nevében gyakorolja. Más nevében nem mehetsz be a választó fülkébe. Ugyanez a helyzet a bibliai jogaink kapcsán is. Mindenkinek saját magának kell gyakorolnia a jogait, a kiváltságait és a Krisztusban kapott hatalmát. Ez segít megérteni azt, hogy mindenkinek saját magának kell érvényt szerezni a Krisztusban kapott jogoknak és kiváltságoknak. Keresztények gyakortak érnek imát, ami rendjén való. De nem mindig eredményes és kellőképpen hatásos egy ilyen imádság. Egyik oka lehet az, hogy a másiknak nincs kellő tekintélye, nem ismeri kellőképpen a jogait, a kiváltságait, a hatalmát. Itt jön a közbenjárás. Mert ugye különbség van, hogyha egy akaraton mondunk egy imát, tehát valaki kér egy támogatást és egy akaraton mondunk egy imádságot valakivel, vagy pedig az illető tudta nélkül, esetleg tudtával, közben járunk érte. Tehát teljesen más kategória a két ima. Tehát azokért járunk közbe, akik nem ismerik kellőképpen a jogaikat, és nem tudnak érvényt szerezni ennek. Kenneth Hagin, hogy megismerte az igazságot, hogy hogyan kell imádkozni, milyen hatalommal kell imádkozni, azt írja, hogy 1945-től kezdve minden imája megválaszolást nyert. Amen. Úgyhogy kívánom, hogy ti is üssatok erre a szintre. Hogyha másokért imádkozunk, előfordulhat, hogy több időt kell szánni a közbenjárásra. Mert előfordulhat, hogy az illető egy gonosz szellemnek adta át magát. Olykor a hívők is ezt megengedik, hogy uralkodjon felettük valamilyen gonosz szellem. Sok esetben tudatlanul nyitnak ajtót. És a mostani tanítások érintették ezeket a kérdéseket, hogy neheztelés, sértődékenység, zúgolódás, önsajnálat, és nem is tudják, hogy milyen rosszat tesznek maguknak. Hogyha hozzátartozókért és rokonokért imádkoztok, akkor mindenképpen kössétek meg az ellenállás szellemét. Ugyanezt teszi a kórházi szolgálat is. Lehet, hogy már a nagykapun, amikor belép, vagy még előtte, de mindenképpen szükséges megkötni az ellenállás szellemét. És ezt az imát legcélszerűbb titokban mondani, úgy mondani, hogy az illető ne is tudja. Csak emlékeztetlek benneteket arra, hogy a közbenjáró az a személy, aki egy másik személynek a helyét elfoglalja, aki éppen valamilyen bajban van. És imádkozhatunk kétféle módon, imádkozhatunk érte nyelveken, és imádkozhatunk érte értelemmel. Nyelveken olyanokért imádkozunk, amiket nem tudunk. Például hallasz egy mentőt elmenni, nem tudod, hogy kit visznek, miért viszik, hova viszik, de tudsz nyelveken imádkozni, mert a szellem tudja, hogy az illetővel mi a probléma. Mi csak késztetést érzünk a szívünkön, és nem ismerjük az okát. Ilyenkor van az, hogy a szellem a segítségünkre siet, és a szavakat, a szótagokat a szánkba adja. Tehát nem fontos nekünk tudni, hogy ki az illető, mi történt vele, hogyha mi a szellemnek engedelmesek vagyunk, akkor a szellem adta szavakat mondjuk és nyelveken imádkozunk. A másik fajta pedig az értelemmel való közbenjárás ismert dologért. Tehát ha ismerjük a szemét, ismerjük a helyzetét, a problémáját, akkor meg tudjuk fogalmazni anyanyelvünkön is. Minden esetre be kell lépni a hatalmunkba. Nem csak a hatalmunk küszöbén megállni kint, hanem be kell lépni a hatalmunkba, és a Krisztusban kapott hatalmunknál fogva kell mondani azt az imádságot. Egy bizonyságot fogok elmondani itt végezetül. 1947-ben történt Kenneth Hagin szolgálatában. Volt egy nagyon hűséges báránya, aki a vasárnapi iskolát vezette, támogatta őt a szolgálatban különböző módokon, és ő az olajmezőkön dolgozott, és az olajszivattyú háznak a tetejéről beleesett a motorba. Annyit tudni, hogy nagyon összeroncsolódott. Mire Hagin odaért, már ott volt a mentő. A doktor úr azt mondta, hogy ha megmozdítjuk őt, akkor megölnénk. Tehát meg sem merte mozdítani. És mondta, hogy Hagin tiszteletes, legyen szíves, a áldozat, a balesetes feleségét hívja félre és készítse fel. Hagin félre hívta, de nem felkészítette, hanem elkezdtek imádkozni. Semmit nem titkolt egyébként előle, tehát megmondta, hogy mi a helyzet, de maga a felesége is úgy volt, hogy nekünk van egy hatalmunk, úgyhogy nem kell itt kétségbe esni. Úgy tűnt egyébként, hogy a férje halott, mert annyira mozdulatlan volt, és hát látszott, hogy nagyon megsérült. Elkezdtek imádkozni. Kenneth Hagin kijelentette hitben, hogy a te férjed életben fog maradni. Ez a hitszava volt. És a legutóbbi két testi tanítás is pont arról szól, hogy a szavaink törvényszerűsége. Végül is Hagin és a feleség rájöttek arra, hogy ők tartják életben a balesetes férfit az imáikkal, mert az orvos úgy ítélte meg, hogy most már kórházba lehet vinni. A kórházba három orvos várta, mindketten mellette maradtak, a férfi kómába esett, elkezdett az állapota romlani, és látta Hagin, hogy a felesége fizikailag kezd kifáradni. Az egy alapigazság, hogy ha az ember fáradt, akkor nagyon nehéz a szelleme számára, hogy kézbe tartsa az eseményeket, mert hát belealszik, vagy elgyengül. Hát, ha több órát nem alszik, vagy több éjszakát nem alszik valaki, akkor ugye természetes, hogy a teste ugye kifárad. Azt is látta Hagin, hogy a nő hite kezd alább hagyni. Erre megfogta és elvitte onnan, és megígérte, hogy minden fontos eseményről fogja ő tájékoztatni, de ne maradjon ott. Gondolom, hogy ezt vette az úrtól. És itt megjegyzi Hagin, hogy egyes haláluknak az az oka, hogy a rokonuk mellettük van. Mert az is ugye egy bizonyos idő után kifárad, vagy látja az állapotnak a rosszabbodását, és az ő hite is ugye lejjebb hanyatlik. Emlékeztek, Jézus is némely esetben kiküldte a szobából a családtagokat, vagy akik éppen ott voltak, hívők, abból a célból, hogy meg tudja gyógyítani az illetőt. Kenneth Hagin azon az éjjelen szellemi harcot vívott, amikor a feleséget ugye megkérte, hogy távozzon. Amíg éber volt, jól mentek a dolgok. De mivel a harmadik álmatlan éjszakája volt, amikor elbóbiskolt, és akkor a helyzet elkezdett rosszabbá válni. Tehát itt az összefüggést nagyon lehet látni, hogy milyen hatással van a fizikai fáradtság a szellemi képességeinkre. Kiment a folyosóra, és ott kezdett halkan közben járni. Hozzáteszem, hogy halkan. Tehát nem fontos mindig hangosan, hogyha erre nincs lehetőség. És az ügyét Isten elővitte az Ézsaiás 43:26 alapján. Ott azt mondja az ige, hogy pereljük meg együtt. Tárjuk elé az Úr elé az ügyet. Emlékeztessük őt. Ézsaiás 43:26. Nem olvassuk el, mert az időnk nagyon ketyeg. Kenneth Hagin emlékeztette Istent az ő szavára. Egyébként ez az igevers az Ézsaiás 43:26 az imára vonatkozik, hogy imában tárjuk az Úr elé a helyzetet, az ő ígéretét. A King James széljegyzete úgy szól, hogy mondd oda. És Hagin oda mondta, nem hagyom meghalni. Ő a vasárnapi iskola vezetője, a legjobb támogatóm. Látogatja a bárányokat, akik valamiért nem jöttek a héten gyülekezetbe. A jövedelmének a 30%-át a szolgálatnak adja. Nagy hite van. És azt mondja az írás, hogy a halál egy ellenség, ezért a halált korlátok közé szorítom, és a halál hagyja el ezt az embert. A helyzettel perelt. Mivel négyszer elbóbiskolt, négyszer állt neki ugyanezt megtenni, és az orvosok akkor már kijelentették, hogy már 50-60%-os esélye van a túlélésre, mert addig még röntgenbe se tudták vinni, nem tudták megmozdítani. Tehát végül is javult a helyzete. Kenneth Hagin meg hitben kijelentette, hogy 100%-os a túlélési esélye. És túlélte, gyülekezetben bizonyságot tett, és azt mondta, hogy ne sajnáljátok a hívőket, akik meghalnak. Mert én a zuhanás pillanatától az ébredésig nem voltam tudatomnál, és semmit nem éreztem. Nem éreztem fájdalmat és semmit sem, sőt, még az Úrnál is jártam. Amikor kómában volt, akkor járt az Úrnál, és Jézus azt mondta neki, hogy menj vissza. Tudjátok, Jesse se akart visszajönni. És Jézus háromszor mondta, hogy menj vissza, mert Hagin nem enged téged meghalni. Úgyhogy ez egy csodálatos bizonyság, több tekintetben is lehet belőle meríteni. Legyen számunkra az megnyugtató, hogy az imával meg tudjuk változtatni a helyzeteket, és fel tudjuk tartóztatni a rablóbandát, a sötétség erőit. Halleluja. Említettem az elején, hogy Dániel böjtölt. Én is készülök majd a böjtről egy kis tanítást adni, mert általában nincs erről kellő világosság. A böjt teljesen más, mint amit mi tanultunk hittanórán. Halleluja. Gyógyító Kenneth munkálkodik több területen. Csontban, lábszárban, arc részen, ízületekben van gyógyító Kenneth, különösen ujjakban, különösen az ujjak területén, lábszárban múlik egy fájdalom, sérv területén van gyógyulás, forgókban, fülben, szívben, és legvégén mutatta az Úr a gerinc oszlopnak az alsó részén, gerincben van ott gyógyító Kenneth. Kezünket tesszük rátok, ahogy megvan írva, és imádkozunk értetek. Áldásokat árasztjuk ki felettetek. Áldottja vagy az Úrnak. Nyúlj ki a hit kezével, és ragad meg ezeket az áldásokat, amit elkészített a számodra. Áldottja és elhívottja vagy az Úrnak. Nyúlj ki a hit kezével, és ragad meg azokat az áldásokat, amit elkészített a számodra. És használd az eszközöket, amit kaptál. Áldottja vagy az Úrnak. Nyúlj ki a hit kezével, és ragad meg. Vedd birtokba mindazt, amit a Krisztus megszerzett a számodra. A Jézus nevében szent egészséget szólunk feletted. az Úr áldottja vagy. Nyújj ki a hit kezével, és ragad meg az áldásokat, és azokat az ajándékokat, amit kaptál tőle. Használd! Használd! Az Úr Jézus áldottja vagy. Nyújj ki a hit kezével, és ragad meg az áldásokat, amit ő elkészített a számodra. A Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük, Uram, a Te ellátásodat! Áldottja vagy az Úrnak, ragadd meg a hit kezével az áldásokat, és vedd birtokba, amit Krisztus megszerzett a számodra. Köszönjük, Úr Jézus, a szent véráldozatodat a Jézus nevében. Áldottja vagy az Úrnak, és mindaz, amire a kezedre teszed, az áldott. Megsokasodnak a magjaid a Jézus nevében, és a marháid hozzád jönnek. Áldottja vagy az Úrnak. Köszönjük, Uram, a Te gyermeked felépülését. Köszönjük, hogy megerősíted őt, és nem lankad, nem fárad, mert a Te erőddel még a kőkerítésen is átugrik, a Jézus nevében. Ragadd meg a hit kezével az áldásokat, és birtokold, vedd birtokba azt, amit az Úr elkészített a számodra. Köszönjük, Úr Jézus, a szent véráldozatodat a Jézus Krisztus szent nevében. Tökéletes épséget és helyreállítást szólunk a test felett, és a Szentvér oltalmát árasztjuk ki és erősítjük meg felette Jézus nevében. A hitünket kiárasztva, kezünket rátesszük a hozott kelmékre, szövetekre és ruhadarabokra. Kiárasztjuk Isten dicsőségét, a szent kenetet, mert megvan írva, hogy a kenet megtöri az igát, megsemmisíti a gondokat, a problémákat, a fájdalmakat a Jézus nevében. Hiszik, Uram, hogy ahogy Pál apostol idejében is a szövetekben raktározott Isten ereje, ugyanúgy a mai napon is ez igaz, hát nálad nincs változás, és még a változásnak árnyéka sem lelhető fel. Így ezek a ruhadarabok kenettel telve jutnak el az otthonokba, és amikor a beteg testekhez érintik, a kenet kiárad, megtöri az igát, a fájdalmat, a gyulladást, és minden kort, problémát száműz a Jézus nevében. Nem tűrjük meg a hazug tüneteket a keresztények testén. A Jézus nevében. Köszönjük, Úr Jézus, a szabadító munkádat. Tied minden dicsőség, mindörökön örökké. Amen. Halleluja. Nekem ez a nem tűröm meg, ez a kifejezés, ez a szó, ez nagyon erőteljesen jön, én ezt használom, ha valakinek ez a szívéhez szól, ugyanúgy használhatja, mert ha nem tűröm el, nem tűröm meg, az több mindent jelent. Hogy ellenállok, megkötöm, megtiltom, nem adok neki teret. Ez egy erőteljesebb kifejezés, egy hatalomnak egy erőteljesebb megnyilvánulása. Nem tűröm meg, nem tűröm el. Egy kis összefoglalót adok még az elmúlt tanításokból. 29-én a megvallás törvénye sorozat kezdődött el, és ez már a második része volt tegnap. Ez az egész életünkre vonatkozik. Az életünk minden területére vonatkozik. Nekünk az imára kell rákapcsolódni, ami azt jelenti, hogy amit imádkoztunk, arról beszéljünk. Mert azt kapjuk meg, amiről az ima után fogunk szólni. Az ige vonalában szükséges cselekednünk, az ige vonalában szükséges szólnunk, tehetjük ezt ugye nyelveken, vagy anyanyelvünkön, megvallás formájában, és a test képes megújulni. Volt egy szolgáló, akinek a csigolyái szó szerint elporlattak. És nagyon komolyan nekiállt a megvallásoknak. 6-7 hónap alatt, tehát egy fél év alatt a csigolyái teljesen megújultak. Amikor imádkozunk egy tünet ellen, előfordulhat, hogy visszatér. Továbbra is ellen kell állni. Isten akarata az, hogy hosszú életűek legyünk, és egészségben, bővölködésben éljünk. Ez egyértelműen látszik az írásokból. A Máté 12.34 azt mondja, hogy a szívnek teljességéből szól a száj. Tehát amit a szívünkbe beépítettünk, az fog kiszivárogni az orrunk alatti nyíláson. Tehát nem mindegy, hogy mit építünk be a szívünkbe. Az ördög viszont nagyon kíváncsi, és meg szeretné tudni, mi van a szívedbe. Tudjátok, hogy teszi? Kicsit rálép a lábadra, hoz egy kis nyomást, és megfigyeli, hogy mi jön ki a szádon. Mert akkor tudja, hogy mi van a szívedben, hogy tudja, hogy mi a hited. Ne beszélj ellentétesen az imával, az igével, mert a hitetlen és a kétséggel teli szavak elronthatják az imát. Nekünk úgy kell tekinteni a problémákat, hogy az ima után azok megoldottak. Tehát az imával egyezően kell gondolkodnunk és beszélnünk, ha azt akarjuk, hogy eredmény szülessen. Hogyha az igén cselekszel, a Szent Szellem elvégzi azt. A gondokat az Úrra kell vetni, és nem a gondokról kell locsogni. Egy esetben engedi meg az ige, hogy szóljunk a problémáinkról, hogyha ima támogatást akarok kérni valakitől. A hitünkkel és a szavainkkal, vagy más néven szólva a hit szavával, képesek vagyunk megváltoztatni dolgokat. És a legnagyobb változást a szavainkkal tudjuk előidézni. Amiket nem akarunk, azokról nem kell szólni. Ilyen egyszerű. Példánk a Jóisten, ő mindig azt mondta ki, amit el akart érni. Ugye milyen egyszerű? Szoros kapcsolat van a szavaink és az életünk minősége között. A törvényszerűség azt jelenti, hogy mindig ugyanaz a végeredménye valaminek. Most egy receptet fogok átnyújtani. És ez nagyon-nagyon hatásos, ha működtetik. Norvel Hayes lányának 72 csontkinövése volt a testén. Egy is sok. Isten szólt a szívéhez, hogy nem akarsz a lányodon segíteni? És elkezdte a megvallásukat, hogy ezek a tünetek elmúltak. Mert Jézus ugye elhordozta. Naponta mit gondoltok, hányszor mondta ezt el? 400-szor, 600-szor az információm szerint. Ha most csak azt vesztük, hogy napi 10 órában tett megvallást, akkor az azt jelenti, hogy körülbelül 1-2 percenként tette ezt. Tessék figyelni a gyakoriságra. Korábban már azt hallottátok tanításban, hogy ha megfelelő ideig és megfelelő mennyiségben mondjuk, akkor meg lesz nékünk, amit mondtunk. Tehát ha valaki szeretne egy nagy áttörő eredményt az egészségi állapotában, gyógyulásában, itt van egy csodálatos recept. Lehet, hogy szabadságra kell mennie, hogy gyakoronta tudja mondani. A súlyosabb helyzetekben nem elégséges az, hogy reggel és este elmondja valaki megvallását. És ebben az esetben 40 nap kellett ahhoz, hogy az a 72 csontkinövés eltűnjön. Egyszer imádkozott a lányáért, és utána nem imádkozott, hanem csak mindig hivatkozott az imára, meg az igére, hogy ördög, a Jézus nevére neked engedned kell, és el kell innen takarodnod. Mert ha egyszer megvan kötve, akkor megvan kötve, akkor nem kell még egyszer megkötni, mert az megint hitetlenség lenne. Csak hivatkozz kell rá, illetve emlékeztetni a pusztítót, hogy ő hatalmi szempontból hol van. És nekünk pedig fel kell lépni a hatalom gyakorlásának a következő szintjére. Jézus ma a gyülekezeti testen és a testben levő hívőkön keresztül tudja gyakorolni a hatalmát. Mert a hatalmat odaadta a hívőknek. Ez csak egy apróság. A prédikálás és a tanítás közötti különbség. A prédikálás az inspirál, a tanítás pedig megértést ad. Szombaton néhány gondolat még. Egyrészt más időket élünk, a múltat el kell engedni, nem szabad vele foglalkozni, nincs sok időnk, és a fontossági sorrendre nagyon kell figyelni, hogy mit teszünk az első helyre. Az imáink kiterjedtebbek, és ezek az imák úgymond portált nyitottak, nagy ablakot, nagy ajtót az égre, a mennyre, és ez lehet otthon, gyülekezet, lehet imakör, és ahogy ez elhangzott, rögtön sugtam, hogy Ságvár fölött is van egy ilyen portál. És az imák azok nem elfecsérelt idők. A gyülekezet egy hatalmi hely, és ráadásul mi apostoli kenetben áradunk. A helyeden munkálkodj, mert az egy helyi képviselet. Az Úr eszközöket adott, ezeket használnunk kell. Ez főképpen ugye ajándékok, szolgálati elhívások. Az ördögnek meg azt kell mondani, hogyha valamit birtokba akarsz venni, mint amikor a gyerekek egymástól elveszik a cukorkát, hogy ez az enyém, elveszem, pont. Jézus nevében ez az enyém. Munkásokat kérni az aratásba. A növekedésünk nem öncélú. Ugyanis az elhívásunk betöltését tudjuk ezzel mind jobban elvégezni. És amikor Jézus azt mondta a kereszten, hogy bevégeztetett, ez a dolog az utóbbi napokban engem foglalkoztatott, és lehet, hogy én voltam az egyik, aki kivonzotta ezt, mert elhangzott ez szombaton, hogy a bevégeztetett, az még csak a hitszava volt. Mert utána kellett még Jézusnak a pokolba menni, és a végső csapást ott mért az ellenségre. Halleluja! Még szó volt például a nyomelemekről és a ásványi anyagokról. Korábban egy kicsit szkeptikus voltam ezzel kapcsolatban, de most, ahogy ez előjött a tanításban, hogy nem mellőzve az igét és a hit megvallásokat, a bizonyos hiányzó nyomelemek, ásványi anyagok pótlása a szervezet javát szolgálja. Még egy dolgot hadd mondjak el. A félreértéseknek súlyos következményei lehetnek, és ez elsősorban információ hiány, vagy csak részleges információ. És mondok párat. Velünk történt meg, hogy egyik helyen a gyülekezeti vének azt mondták, hogy a pásztornak van egy kedvence. Hogy az egyik testvérnő az a pásztornak a kedvence. Na most nem jól értelmezték, hogy az illető testvérasszonynak volt pásztori elhívása, egy szolgálati elhívása, és a pásztornak másképp kell vele viszonyulni, kapcsolatot tartani, mint egy átlagos bárányjal. Ők csak azt látták, hogy a pásztor kedvence. Tehát nem a pásztor kedvence, csak más a szellemi kapcsolat, meg hát az ő épülése céljából ugye szorosabb kapcsolatot kell kiépíteni ebből kifolyólag. Aztán berlini utat már egyszer említettem. Hugommal mentünk Berlinbe Benéhin alkalomra, és hát ráadásul szentek, csak azt nézték, hogy a Borferi mellett ki az a csaj. És akkor végén már valakin keresztül, hogy eljutott a fülünkbe, hogy ki lehet az. És akkor megmondtuk, hogy a hugom. Nem akarták elhinni. Na szóval, ha nem kapja még az ember a kellő információt, akkor elkezdhet kombinálni hozzá. Tehát jó és helyes, hogyha egy dologban teljes információt megmondjátok ti is, mert nehogy kellemetlen helyzetbe kerüljetek. De ezt akartam kihozni belőle. Halleluja! Thank you. Várjátok el a változást!